Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy ezt a mai vasárnapot elkészítetted nekünk, hogy veled lehessünk egy közösségben. Köszönjük, Urunk, hogy ez volt a te terved már a világ kezdetén. Ezért teremtetted meg a világot, és ebbe teremtettél bennünket is. És aztán oly csodálatos vagy, Urunk, hogy ezt a tervedet akkor se adtad fel, amikor mi elhagytunk téged, és a bűneinket választottuk ahelyett, hogy veled legyünk együtt. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket magunkra, hanem utánunk nyúltál, utánunk küldted a te fiadat, Jézust, aki meghalt azért, hogy mi újra veled lehessünk. Kérjük, hogy ezt a veled való közösséget, mint életünk célját tudjuk mindig magunk előtt látni. Ámen.
Köszönöm, Zoli, köszönöm, zenészek, énekesek. Gyerekek, most engedjünk el egy gyerek órára, és Laci lesz a gyerekekkel, ez az első alkalom Lacinak, nagyon örülünk neki. És Juli, kisebb? Julikát is, igen, nagyon jó. Jaj, de jó látni, hogy milyen sokan vagyunk, teltház van, nagyon jó. Tudjunk együtt lenni az Isten házában. Tehát örök, hogy együtt lehetünk ezen a gyönyörű, szép mai vasárnap reggelen. És még mindig a Máté evangéliumban vagyunk, és még mindig a 24. fejezetben vagyunk. Ez a prédikáció, a folytatás a 2 hét ezelőtti prédikáció. Ugye nem voltunk itt múlt héten, ugye volt a megyennap, remélem, hogy senki nem jött el múlt héten, nem kopogtatak az ajtón, vagy az ablakunkon. De ugye Jézus a Máté 24-ben ez az úgynevezett olajfák hegye beszéde, a híres beszéde Krisztustól, amikor ő beszél, hogy milyen lesz a világ végezetén. Milyen lesz a történelem végén, amikor Jézus Krisztus újra visszatér, visszajön. És ugye az elmúlt években rengeteg filmek forgatták, hogy milyen lesz a vége ennek a világnak, a történelem, és minden film ilyen katasztrófa film, ugye minden felrobbantanak, mindenki meghal, és olyan, mint egy nagy rémálom ezek a filmek. UFO-k támadnak ezt a világot, nem tudom, hogy milyen skifiket tudnak kitalálni, de Jézus kicsit másképpen beszél a világ végezetéről. És nem tudom, hogy de szoktál foglalkozni egyáltalán ezzel a témával, hogy valójában lesz vége ennek a történelemnek. Szoktál ezen gondolkodni, hogy milyen lesz a világ vége, ahogy Jézus beszél róla. Mert ő azt mondta, hogy lesz, és ő vissza fog jönni, értünk, ugye? És a Jézus elég sokat beszélt a világ végezetére. És 2 hét ezelőtt, amikor megnéztük Máté 24-et, ugye, Jézus hangsúlyozott 2 dolgot. Nagyon hangsúlyozott 2 dolgot az utolsó időkre. Ezek meghatározó jelek, és újra szeretném kicsit használni ezeket, mint egy bevezető ennek a prédikát, megismételni, hogy miről is volt szó 2 hét ezelőtt. Jézus azt mondta, Máté 24 elején többször mondta, hogy nagyon sok tévtanító jön majd, az ő nevében. Jézus nevében sok lesz a tévtanító, és hirdetik egy hamis evangéliumot. Sok jellekkel, és sok jel és csodákkal. Többször mondta ezt, csak mondom egy példát, a 24. versben ezt mondta. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtéveszik, ha lett, a választottakat is. Meg lehet téveszteni a választottakat is? Hú, nagyon fontos kérdés ez. Nagyon fontos, erről lesz szó. Tehát 2 hét ezelőtt nem idéztem neveket, amikor beszéltem ezek a sok tévtanító, aki jönnek majd az utolsó időkben. Annyit mondtam, hogy Amerikában készült 2 dokumentfilm, ahol ezeket felsorolják. Mert Amerikában zajlik egy másik evangélium. A Health and Wealth evangélium. Sokan beszélnek erről. Sokan kihagyják a Krisztusnak az engesztelő áldozat. És csinálták 2 dokumentfilm a sok tévtanító, ami borzasztóan, de áradnak Amerikából. És jönnek Európa és világszerte, és beszélnek arról, hogy a Krisztusban hiszel, akkor egészséges leszel, és sok barátaid lesz neked. És gazdag leszel. Most nem fogok többet beszélni erről, de borzasztó, ami zajlik a világban. És Tim Keller mondja, hogy az evangéliumi világban zűrzavar van, nem is tudjuk kimondani, hogy mi az evangélium ma. Igen, nagyon-nagyon nagy a zűrzavar. Én csak két igét olvastam fel, mert ez egy annyira fontos téma. Mert Pál is beszél erről. Azt mondja a másik Tesszalonika levélben. Sokan munkálja a hazugság minden hatalmával, sátán munkálja a hazugság minden hatalmával, jellével és csodájával. És a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözőjének. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a téveges hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, és ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. És Pál mondja az első Timotész levelében, 4. fejezetében, a lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságokat hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlené vált. Ezek tiltják a házasságot, és bizonyos ételek élvezetét, amelyek Isten azért teremtett, hogy háladással éljenek velük a hívők, és azok, akik megismerték az igazságot. És lehetne sorolni nagyon sok ige helyét. Csak kettőt olvastam, hogy hangsúlyozom, hogy a Biblia sokat beszél erről, hogy az utolsó időkben sokan jönnek majd jelekkel és csodákkal egy hamis evangéliummal. Tehát ez volt az első jel, amikor Jézus kezdett beszélni az utolsó időkre, ez volt az első jel. Mi a második jel? Azt mondta, hogy amikor közben terjed ez a hamis evangélium, ugyanakkor terjedni fog az igazi evangélium. És ez volt az utolsó jel Jézus Krisztustól, hogy mielőtt visszajön Jézus Krisztus, mintha majd akkor befejeződik a világszerte evangelizáció. Viszik az evangéliumot a világ hír mindenhol a világban. És minden nemzet, minden nyelv fogja hallani az evangélium, és amikor az összes kiválasztottak megtérnek, akkor lesz vége. 24. versben ez volt az utolsó jel, amiről Jézus beszélt, hogy mielőtt ő visszatér. És akkor jön el a vég, amikor ez a két jel ilyen teljessé válik. Ma reggel azt fogunk látni, ahogyan Jézus folytatja az ő beszédét Máté 24-ben, és beszél az utolsó időkről. És Jézus megint két dolgot szeretne kiemelni, vagyis hangsúlyozni nekünk ma reggel. Tehát ma reggel az utolsó napokról újra fogunk beszélni, és majd a jövő héten az utolsó napról. Tehát az utolsó napokról lesz ma, és a jövő héten az utolsó napról fogunk beszélni. Tehát ma reggel azt fogunk látni, hogy Jézus két dolgot hangsúlyoz az utolsó napokról. Az első az, hogy a világi emberek nagyon fognak meglepődni, amikor Jézus Krisztus újra eljön. Nem fogják gondolni azon, hogy Jézus Krisztus fog visszatérni. Pontosan senki nem tudja, hogy mikor lesz az a nap. Pontosan nem tudjuk, és nagyon sokan fognak meglepődni. De ő kontrasztba teszi ezt a hívőkkel, a keresztényekkel, a kiválasztottakkal. Azt mondja, hogy ti nem fogtok meglepődni. A keresztények nem fognak meglepődni, amikor Jézus Krisztus visszatér. Nagyjából fogunk tudni, hogy mikor fog ő visszatérni. Izgattan fognak várni őt. És közben Jézus arra beszél, hogy amikor az ő népe izgatan várják őt, mit is fogunk csinálni. Várjunk őt, és mit is fogunk csinálni. Erről szól a mai nap. Jézus 7 képet használ, 7-es számú, 7 képet használ, hogy megértjük a kontraszt, a hamis evangélium terjedés és az igazi evangélium terjedés, hogy sokan nem fognak tudni, hogy mikor jön, de az igaziak fognak tudni, és igyekeznek hirdetni ezt az evangéliumt. Menjünk az Úr elé, imádkozunk, és kérünk, hogy ő szóljon nekünk ezek az utolsó napokról. Milyen lesz? Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy szeretnél szólni de népedhez, és adtál nekünk 7 képet, hogy megértsük. Úr Jézus, kérlek, hogy te szólj hozzánk, és engedj, hogy de igéd életre keljen. Szóljál a mi szívünkhez. Építs fel azt a vágyat, hogy vágyakozunk téged vissza, hogy majd újra eljössz értünk. Úr Jézus Krisztus, köszönjünk, hogy ahogyan énekeltünk az előbb, hogy te vagy ennek a világnak a megváltója, és te vagy a világnak az ura. Hogy adtad magadat értünk, és feltámadtál új életre, és most uralkodsz az Isten jobbján. Köszönöm, hogy ez egy igazság, és annyira jó volt énekelni, hogy te vagy az ura mindenek fölött. És majd egyszer visszajössz értünk. És kérünk, hogy most szólj hozzánk. Engedj, hogy tudunk felkészülni az utolsó időkre, az utolsó napokra. Kérem, hogy szólj a mi szívünkhez, és én nagyon kérlek, hogy segíts nekem, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Semmi kevesebbet és semmi többet nem akarok mondani, csak azt, amit adtál nekem. Kérlek így, légy velünk, légy velem. Engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet, a te igédben, Krisztus nevében. Amen. De hát Jézus azt mondta, hogy az ő visszajövetele, hogy képekben fogunk ezt megérteni. És az első kép, nézzük meg, a 32. és a 33. versben látjuk ezt a Máté 24-be, ahol Jézus használ egy fügefát, hogy biztassan minket, hogy tudni fogunk, amikor közel van az ő, hogy az ő visszajövetel. 32-33. Tanuljátok a fügefa példájából, amikor már zsendül az ága, és levelet hajt. Tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok, hogy közel van ő az ajtó előtt. Tehát Jézus arra beszél, hogy nézzek meg a fügefát, a levelét. Amikor a levele van a fügefán, akkor tudjátok, hogy közel van a nyár. És ez hasonló lesz, amikor Jézus Krisztus visszajön, hogy fogjátok látni a sok jelet, és fogjátok tudni, hogy ő közel van. Nem fogtok meglepődni. Közel lesz, tudjátok, hogy ő közel van. De azt is tudjuk, a 36. versben Jézus gyorsan hozzáteszi, hogy senki nem tudja a pontos időt. Azt a napot pedig, és azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Tehát a pontos órát senki nem tudja, sőt Jézus sem tudja. Csak atya, az Isten az atya, aki tudja ezt. De ne próbáljunk kitalálni egy pontos dátumot, és tudjunk, hogy a történelemben sokan próbáltak már kitűzni egy dátumot, és ez nem szabad ezt csinálni egyáltalán. A második kép, Jézus visszajövetele olyan lesz, mint Noé idején, 37. verstől a 39. vers. Mert ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába. És semmit sem sejtettek. Míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Mi történt Noé idején? Az emberek nem hittek Noénak. Hiába Noé mondta, hogy jön egy özönvíz, hiába építettek egy bárkát kint a mezőn, mit csinál ez az őrült ember? Épít egy nagy hajót, és nem hittek neki. De Noé és a fia készültek, építettek a hajót sok éven keresztül. Nem tudom, hogy hány év, valaki tudja, hogy hány éven keresztül építettek? Majdnem 100 éven keresztül. Keményen dolgozták, hogy építsék. Ők nem voltak meglepődve, amikor kezdett esni az eső. Sőt, ők készültek arra, hogy esni fog az eső. Noé és a család nem voltak meglepődve egyáltalán, sőt, készültek rá. És amikor kezdett csöpögni az eső, becsuktak az ajtót. És mindenki csak, most mi van? Tehát ők teljesen meg voltak lepődve. És nem nyitották ki az ajtót. Tehát hasonló lesz, mint Noé idején. Jézus hirtelen visszajön, és elviszi az embereket, az övét, akik várták őt. De akik nem várták őt, úgy, mint a víz elsodorta őket. Most hogy fog ez kinézni? Következő vers, 41. verstől a 42. vers. Nézzük ezt meg. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony örül a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy még órában jön el a ti uratok. Gondoljátok arra, ha tudná, nem legyek tovább, csak a 40-től a 42-ig vers. Tehát hogy kell ezt értelmezni? Mit fog itt történni? Hát a Noé idején Isten elvitte az ő népét, és a víz elsodorta a többieket. Tehát hasonlóképpen lesz, amikor Jézus visszajön. Jézus Krisztus elviszi az ő népét, és az ítélet elsodorja a többieket. Most Jézus hova fog vinni az ő népét? Hát erről lesz szó a következő héten, az utolsó napon, hogy fog ez kinézni, hogy Jézus elviszi minket magába. Hoppá, ez nem olyan jó, ez veszélyes. Tehát akkor nézzük meg a harmadik képet. A harmadik vers, a 43. és a 44. versben olvasjunk. Gondoljátok arra, ha tudná a ház ura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor virasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amégben nem is gondoljátok. Tehát Jézus úgy beszél magáról, mintha egy betörő lenne. Mint egy tolvaj, aki be fog törni valaki a házában, és el fog lopni mindent tőle. És sokaknak, Jézus azt akarja hangsúlyozni, hogy sokaknak Jézusnak a megjelenése egy teljes meglepetés lesz. Mintha valaki betörne az ő házukba. Semmit nem fognak észrevenni, és mindent fognak elveszíteni. De Jézus biztat minket, hogy ezt jegyezzétek meg, figyeljétek erre. Ha tudna, hogy melyik órában jön vissza, akkor nem lennétek teljesen meglepődve. De nagyjából a 4. és az 5 óra között, vagy 5 és 6 között, de nagyjából fognak tudni, hogy mikor jön vissza. Nem lesz teljes meglepetés számunkra. A 4. kép, következő versekben, nézzük meg a 45-től az 51. verset, és Jézus fest itt egy nagyon éles kontraszt. Egy nagyon éles kontraszt van az igazi és jó követői közt, és a hamis és a gonosz követői közt, ugye? A hamis és az okos, és a, vagy a, bocsánat, a hű és okos, és a hazug a szolgák. Nézzük ezt meg. A 45-től a 47. vers olvasom először. 45-től 47. Ki tehát a hű és okos szolga, aki azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik? Boldog az a szolga, aki ilyen munkában találja az Úr, amikor megjön. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Wow. Látjuk, ez egy nagyon szép kép, amit Isten népéről szól, ugye? Hű és okos szolgák ők. Nagyon szeretem ezt a kifejezést, hogy ők az, aki kiadják az eledelt az idején másoknak. Tehát úgy mutatja be őket, hogy mint a pincérek lennének, ugye? Szolgálnak. Isten adja az ő pincéreknek minden, amire nekik szükség van az ő embereknek. És azt mondja, megáldalak, és add tovább. Tehát ilyen képet fest az Isten népéről, hogy ők az, akik tovább adják, és olyan szép, hogy ez lehet, hogy az Istennek az igéje, ez egy szolgálat, azt adják a másoknak, amire szükségünk van. Ez, amit az Isten népe fog csinálni. Szolgálni fogunk, mint pincérek mások felé. És azt arra is olvastunk, hogy Isten nagyon-nagyon meg fogja jutalmazni őket az örökké valóságában. Ugye, ők fognak uralkodni az örökké valóságában. De most nézzük meg a kontraszt, hogy Jézus beszél a hamis szolgákra a következő versekben, 48-tól 51. Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és verni kezdene a szolgatársait, és együtt enne és inna a részegesekkel, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja, és akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára jutatja, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Tehát ezek a hamis szolgák, akik szolgálják az Isten nevében, de elkezdenek elkölcstelen életet élni, és nem ilyen, mint pincérek, hanem ezek uralkodó típusok, ugye? És verik a másikat. Elfelejtkeznek, vagy nem is hisznek benne, hogy az ő ura fog visszatérni. De amikor az úr visszatér, hogyan bánik vele? Velük? Ketté vágatja. Wow. Ketté vágatja. Milyen szóhasználatot használ Jézus Krisztus? És kidobja őket hova? Ahol fog, és majd sírás és fogcsikorgatás lesz. De hát így kiderül, hogy van kétféle szolga, aki jönnek az Isten nevében, de a motiváció az teljesen más. Teljesen másképpen néz ki, vagy úgy tűnik, hogy ugyanaz, de más, nagyon-nagyon más. Tehát ezek a hamis szolgák nem csak meg lesznek lepődve, amikor az ő ura, hanem meg lesznek büntetve, amikor visszajön az ő urok. És az ötödik kép most, ami nekem a legizgalmasabb kép. Jézus ezt a képet csak említette a Máté 24-ben, amikor elkezdte az olajfák beszédét, és amikor beszél, hogy milyen lesz, mielőtt ő visszatér. És azt mondta, hogy a mielőtt ő visszatér, olyan állapotban lesz a világ, olyan, mint amikor egy nő megszüli egy gyermeket. És látjuk és halljuk a szülési fájdalmakat. A nyolcadik versben, ha valakinek van a Bibliát előtte, Máté 24, a nyolcadik versben Jézus említette, csak röviden, de mindez, és ezek a jelekről beszél, de mindez a vajudás kínjainak kezdete. A vajudásnak, a kínjainak a kezdete. És Pálnak is nagyon tetszett ez a kép, és összekombinálja most a tolvaj képpel, ami Jézus Krisztus használt. És ő használja ezt a két képet, hogy tanítson minket, hogy igenis, keresztények tudni fogják, hogy közel van az Úr, de mások meg fognak lepődni. Így mondja ezt az 1. Tesszalonika 5-ben. Olvasom nektek. Ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandos asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvérém, nem vagytok sötétségben, hogy ez a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakai sem a sötétségé. Tehát az Isten fiai nem fogunk teljesen meglepődni. Valahogy fogunk sejteni, fogunk tudni, hogy az Úr közel van. Tehát mit tanulhatunk ettől a vajudás képtől? Hát mindenki nagyon jól tudja, hogy hogy működik ez a vajudás, ugye? Először egy nő, ugye terhes, és kb. 9 hónap után jön a gyerek. Ugye nagyon ritka, hogy 10 vagy 11 hónap, ezt még nem is hallottam erre. Lehet, hogy kicsit hamarabb, 8 hónap, de nagyjából, ugye, ha jól mondom, nők, kb. 9 hónap, ugye? És 9 hónap után az egyik főjel, hogy nagyon nagy pocakja van a nőnek. Ez most már nagyon közel van, de senki nem lepődik meg. És amikor az első fájdalom van, ami, ha jól tudom, egy kicsit enyhe ez a fájdalom, és mondjuk minden 10-12 percen megjelenik, valamit elkezdődött, menjünk a kórházba, mert gyorsan, hamarosan jön a baba, És csak beültek a kocsiban, tűnik, tűztök a kórház, mert tudtunk, hogy jönni fog a baba, ugye? És amikor ezek a fájdalmak nem csak 10-12 percenként jönnek, hanem minden 7 perc, minden 5 perc, minden 3 perc, minden 2 perc, 1 perc, mindjárt itt, és ezek a fájdalmak, ugye, ezek nem lazulnak, hanem egyre intenzívebbek, ugye, egyre fájdalmasabb, és az anyuka kezd visítani. Most én emlékszem, hogy azon a kórházon, azon a szinten senki nem lepődött meg, amikor a baba megérkezett. Mindenki tudta, hogy bármilyen pillanatban itt lesz. És mindenki várja, hogy mikor fogja nem sírni, vagy nem visítani, és a gyerek fog felszólni. A gyerek fog sírni, és mindenki várt az a pillanat. De az egy biztos, hogy a kórházban senki nem lepődött meg, hogy jött a baba. Sőt, kezdenek még, mindjárt itt van, látjuk a fejét, mindjárt itt van. Tehát mindenki tudta. És Jézus szeretné így bíztatni minket, hogy amikor én visszajövök, hasonló lesz. A keresztények nagyjából fogják tudni, hogy mikor jön. Jézus és Pál bíztat minket, hogy mi így fogunk visszavárni Jézus Krisztus. Tudni fogunk, hogy közel van. Amikor kérdeztem egyszer Hajnitól, hogy Hajni, te szoktál várni vissza az Úr Jézus Krisztus? Szoktál vágyni arra? A Biblia azt mondja, Maranata, jöjjen Jézus Krisztus minél hamarabb. És a Hajni szokta kimondani az igazságot. Szeretem a lányomat, hogy ő csak kimondja. Robi, én nem szoktam, vagy Deri, nem szoktam én várni Jézus Krisztus vissza. Nem szoktál? Nem. Szerintem a többiek... Nagyon jó az élet. Én nem várom vissza az Úr Jézus Krisztus, én fiatal, vagy én akarok élni. Igazad van, igen. De, és hozzátette, hogy amikor a keresztények nehéz időket fognak átélni, akkor mindenki fogja várni őt vissza. Mindenki fogja vágni vissza, hogy mikor jön vissza az Úr Jézus Krisztus. Maranata, minél hamarabb jöjjön, mert nagyon nagy bajok vannak. És ha én hozzátett, akkor én is fogom akkor vágyni, és várni vissza az Úr Jézus Krisztus. És szerintem nagyon, nagyon igaza van. Igaza van. És a többi jelek erre utalnak, hogy igen, nehéz idők lesznek az utolsó napokban. És amikor nagyon nehéz időket élünk át, akkor igen, fogunk kiáltani Úr Jézus Krisztus. Mikor jössz? Mikor jössz értünk? Tehát összefoglalva ezzel az öt képpel, Jézus szeretett volna tanítani két fontos igazságot az utolsó napokra, és kontrasztban teszi ezek a képeket. Az első az, hogy a keresztények nagyjából fogunk tudni, hogy ő közel van, amikor figyeljünk a jelekre, és kontrasztban teszi, hogy a nem keresztények teljesen meg fognak lepődni. Úgy fogja érinteni őket, mint egy tolvaj, vagy, mint a Noé idején, teljesen meg leszek lepődve. Nagy kontraszt van itt. A másik nagy kontraszt, hogy Jézus kiválasztott az ő igazi népet, és ők fognak szolgálni, és készülni Jézus jövetelére, és Jézus meg fogja jutalmazni őket. De kontrasztba teszi a hamis szolgákkal, aki más evangéliumot hirdetnek, és ezek meg lesznek büntetve. És Jézus ezt akart tanítani ezen az öt képen keresztül, de most ez mind felkészülés volt az utolsó két képre. És ezek nem csak képek, ezek példázatok, és ezek híres példázatok, ezek nagyon jó ismerek. Csak azért fontos ezt látni, mert ez a kontextus, ez a háttér, hogy ha helyesen meg akarjuk érteni a következő példázatot, ez kell, hogy legyen a mi fejünkben. Mert Jézus folyamatosan beszélt magáról, az ő visszajöveteléről. És ez a helyzet, és tovább akar tanítani minket ezzel a következő két képre, két képpel. Hogy hogyan várjuk meg őt, hogyan tudunk kitartani a végéig, és amikor közben várjuk az Úr Jézus Krisztus, mit fogunk csinálni? Erről szól ez a két híres példázat, nagyon jól tudjuk, az első a 10 szűzről szól, és a másik a talentumok rosszul. Jó? Tehát így olvassunk fel ezt a két, következő két történetet, és Jézus mit akar tanítani tőlünk. Jó? Tehát nézzük meg az első, a 25. fejezetben az első 12 vers, és nézzük meg az éles kontraszt, amit teszi a balga szolgák és az okos szolgák között. A hamis az igazival. Jó? Első 12 vers. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a 10 szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vitték magukkal olajat. Az okosok viszont a lámpásokkal együtt olajat is vittek. Korsokban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elámosodtak és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott, ime, a vőlegény, jöjjetek a fogadására! Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szólták az okosokhoz, adjatok nekünk az olajatokból, mert a lámpáson kialszik. Az okosok így válaszoltak, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szólták, uram, nyis ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Milyen félelmetes szavak ezek. Tehát mitől voltak balgák? Vagyis milyen volt a különbség a hamis szolgák és az okos szolgák között? A balgák ugye nem voltak felkészülve. Nem gondolkoztak azon, hogy lehet, hogy sokáig nem fog jönni vissza a Jézus Krisztus. Tehát kívülről a 10 szűz, a két csapat kívülről ugyanúgy néztek ki. De az okosok ugye fel voltak készülve, mert ők hozták magukkal plusz olajat. És érdekesen nem adták a másiknak az olajokból. Miért nem adták nekik? Szerintem, mert nem volt az övék adni. Ez az olaj, ez egy rajtukon kívül dolog volt. Nem adták, nem, mert önzőek voltak, mert nem volt az övék, szerintem. Sokáig várták a vőlegényet. De mivel az nem volt olajuk, nekünk be kellett menni, és eltávolodni a helyszínétől. És közben visszajött a vőlegény, és ők bementek. A jó, okos szüzek bementek a menyegzőre. És mi nagyon jól tudjunk, hogy miután Jézus Krisztus eljön a vőlegény, akkor tudjunk, hogy elkezdődik a menyegző. Elkezdődik, hogy a vőlegény és a mennyasszony egy testé válnak, és örökké valóságban fogunk ünnepelni. Erről szól ez a példázat, hogy milyen lesz, amikor Jézus Krisztus újra eljön. De mit mond ezek a balga és rossz asszonyoktól, akik várták? Mit tanulhatok ettől a példázattól? Hát mi volt ez az olaj, ami minden ezen múlik? Mi volt ez az olaj? Hát Jézus Krisztus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem hozunk lámpát magunkkal, mi vagyunk az a lámpa. És a Szentlélek lakozik bennünk. És ez az olaj, az a Szentlélek, ami lakozik bennünk. És ez a különbség a két csoport között. És a balga csoportban nem volt neki olajuk, nem volt neki a Szentlélek, és félelmetes, ami Jézus Krisztus mond nekik. Nem ismertelek soha. És amikor Jézus ezt mondja, ez emlékeztet minket, amit Jézus mondott a hamis profétáknak Máté 7-ben, akik jelekkel és csodákkal vitték az evangéliumot világszerte. És Jézus Krisztus ugyanazt mondta nekik, soha nem ismertelek. Milyen félelmetes szavak ezek. És utána becsukták az ajtót, és emlékezt minket a Noére, amikor Noé becsukták az ajtót, és vége van. Nem mehettek be a mennyegzőre. Tehát két különböző csoport van, aki várják az Úr Jézus Krisztus. És ez a példázat akar tanítani minket, hogy csak a Szent Lélek erejével tudjunk megvárni az Úr Jézus Krisztust. 13. vers hozzáteszi, vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Nem fogunk tudni a pontos órát, de tudjunk, hogy várni kell, közel van, és várjunk őt a Szentlélekkel. Most a második példázat az hosszabb, és Jézus most arra a kérdésre fog válaszolni, hogy a Szentlélek, aki bennünk lakozik, aki segít minket, hogy kitartóan várjuk az Úr Jézus Krisztus, segít minket, hogy mit is fogunk csinálni, amikor várjuk az Úr Jézus Krisztus. Erről szól a következő példázat. És megint, figyeljük meg, Jézus kontrasztban teszi a két bölcs és igazi szolga, az egy balga és félős szolgával. Tehát kontrasztba teszi az igazi szolgák, hogy ők mit csinálnak, és a hamis szolgákkal szemben. Jó? Nézzük meg ezt a híres példázatot a 14. verstől a 30. versig. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és rájuk bízta a vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek a képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki 5 talentumot kapta, azonnal elindult. A vállalkozásba fogott vele, és másik 5-öt keresett hozzá. Ugyanígy a 2 talentumos is másik 2-öt keresett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura a pénzét. Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki 5 talentumot kapta, hozott másik 5 talentumot, és így szólt, uram, 5 talentumot bíztál rám, nézd, másik 5 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevesén hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. Eljött az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta, uram, 2 talentumot bíztál rám, nézd, másik 2 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömében. És amikor eljött az, aki 1 talentumot kapta, ezt mondta, uram, én tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahova nem szórtál. Félelemben elmentem tehát, és elástam a talentumot a földbe. Nézd, itt van az, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki. De gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostól kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek a 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog attól, pedig akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Tehát ebben a példázatban ugye az Isten igazi és okos szolga nem olyan, mint egy pincér, amit láttuk az előbb, ugye? Aki másokat szolgál, hanem olyan, mint egy okos és bölcs üzletember, egy vállalkozó, egy kereskedő, ugye? Aki bátran vállal kockázatot az ő úrért. Így mutatja be őket. És tudjunk, hogy a földbirtokos ebben a példázatban az maga Jézus Krisztus, mert az egész történetek arról szól, hogy van egy földbirtokos, vagy ebben a példában, hogy aki elmegy és visszajön. Jézus beszél magáról, már egy egész fejezet beszél erről, hogy ő az, aki visszajön. Őróla szól ez az egész. És ő az, aki 3 különböző összeget adott, mielőtt elment ezek a szolgáknak. 5 talentum, 2 talentum és 1 talentum adott nekik. És aki 5 talentumot kapott, rögtön kezdett kereskedni vele, és sikerült a vállalkozása. Ugye? 5-öt kapott, és ötöt hozott az ő urának. És hasonló, aki kettőt kapott, kettőt, még kettőt adta vissza. De aki egyet kapott, az elásta, és semmit nem hozott pluszban, és félelemmel visszaadta azt az egyet neki. És amikor visszajött a tulajdonos, ugye, és beszámoltak neki, akkor nagyon örült az első kettőnek, de amikor rákérdezett a harmadikról, aki elásta és félt tőle, a tulajdonos nagyon mérges lett, és kicsit meglepőző válasz, hogy mennyire mérges lett vele. Sőt, Jézus kimondja, hogy haszontalan szolga, hamis szolga, vessétek ki a sötétségre, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Magyarul ez egy hamis szolga megint. Ez egy hamis szolga. Most Jézus mit akar tanítani ezen a példázaton keresztül? Mit jelent, hogy Jézusok az igazi követői üzletelni fognak a talentumokkal, amit Jézustől kaptunk? Mint vállalkozó, mit jelent vállalkozni Jézus Krisztusért? Három dolgot szeretnék mondani, és ezzel fogunk befejezni. Három dolgot röviden. Az első az, hogy minden keresztény kapott az Úrtól valamilyen talentumot, valamilyen tehetséget. Ez nem a Teremtő Istenről vonatkozik, ez Jézus Krisztusról vonatkozik. Jézus adott az ő népének, mindenkinek talentumot kapott. Mindenki kapott egy tehetséget tőle. És olyanok vagyunk, ha megnézzük az Efézus 4-et, ami egy gyönyörű szép fejezet, ahogy Jézus Krisztus hogyan rakott minket össze, hogy olyanok vagyunk, mint a Krisztus a teste, és egy testek a különböző test részeik vagyunk. Nem ilyen egyéni vállalkozók vagyunk, hanem összerakott minket, és szükségünk van, és mindenki más-más talentumot kapott. És ez a Krisztusnak a vízió minden gyülekezetnek, hogy a gyülekezet mindenki szolgál az ő talentum szerint. Nincsen ilyen szétválaszták, vannak a emberek, akik be vannak iktatva, és ők a professzionális szolgák. Dehogy is, ez egy durva hamisság, ami nagyon sok kárt okoz a gyülekezetekben, ahol a lelkész csinál mindent, és mindenki mások hátradől, és nem csinál semmit. Jézus arra beszél, hogy mindenki kapott talentumot. És azt akarja, hogy mindenki szolgálja, és ez az én álmom, hogy az Efézus 4 fejezet kivirágozzon, kiviruljon köztünk, hogy mindenki megtalálja a helyét, felismeri az ő talentum, hogy benne van, és szolgál a gyülekezeten belül, vagy a gyülekezeten kívül az ő elhivatás szerint. És mindenki azt szerint szolgál, amit kapott az Úrtól. És boldogan keresi az ő helyét, hogy az Úr Jézus Krisztus tudja szolgálni azzal a tehetséggel, amit kapott tőle. És azért is igyekszünk minél több képzést csinálni a gyülekezetben. Azért van sok képzés a prédikáció mellett, hogy mindenki találja meg az ő talentumot. A másik dolog, amit tanulhatunk ettől a példázattól, hogy a legnagyobb kísértés az, hogy kezdünk félni. Hol tévedett el nagyon ez a harmadik, ez a rossz szolga, hogy ő kezdett félni. Félni az ő urától. Rossz képet fested le magáról, hogy milyen az Úr Jézus Krisztus. És mi tudjunk, hogy énekeltük az előbb, Jézus Krisztus úgy szeret minket. Ő az, aki feláldozta magát, értek. Ő az, aki feltámadt új életre. Ő az, aki most uralkodik. És mielőtt ő visszatért az atyához, akkor adta nekünk az ő tehetséget és talentum a Szentléleken keresztül. A Szentlélek küldött nekünk. Ez a harmadik gonoszoló nem ismeri az Úr Jézus Krisztus a jóságát. Nem ismeri az evangélium. Így tévedett. És amikor nem így látjuk az Úr Jézus Krisztus, és kezdünk félni tőle, akkor kezdünk félni az emberektől. Kezdünk félni a szolgálattól, a kihívásoktól. Haj, az nekem, ez nem fog menni. Ez nem fog menni nekem. Másoknak megy, másoknak vannak talentum, tehetség, de nekem ez nem fog menni. Nekem ez nem fog menni. És én teljesen értem ezt a félelmet, mert az én életemben ez nagyon sokáig volt bennem. Sokáig gondolkoztam magamról, nekem nincsen tehetségem vagy talentum, amit az Úr tud használni. Én a középiskolában, az egyetemi években sokat sportoltam. A sport az mindig nagyon könnyű jött nekem, és gondoltam, hogy oké, az Úr adta ezek a talentumokat nekem, de én nem vagyok jó tanuló, és rettegek, félek kiállni az emberek előtt beszélni. Ez nekem nem megy. És nagyon könnyen beestem az ilyen sajnálatban. Mások tudnak szolgálni, én nem tudok szolgálni, én nem vagyok semmire nem jó. És az elmúlt években az Isten nagyon használta a második Timotéusz első fejezetében ezek a verseket, amikor Pál ír Timotéusznak, egy lelkésznek. Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És olyan szép képet kapunk, amikor valaki tüzet rak, és a köveket üti, és van egy kis szikra, és fúj rá. Pál azt mondja, fújjad, hogy a szikrából legyen egy tűz. És hogy a tűzből legyen egy tábortűz. És nem tudom, hogy hányszor ezek a versekhez visszatértem. Uram, küld el a szent lelkedet, adj nekem szeretet, bölcsességet, minden, amire szükségem van a szolgálathoz. Add a te szent lelkedet. És én itt ma reggel állok előttetek, és azt mondom, hogy az Isten tud engem használni, az tuti biztos, hogy bárkit tud használni, hogy az ő országa terjen. Hogy használd azt a talentumot, amit az Istentől kaptál, az ő dicsőségét, és ezt fogja csinálni benned. Harmadik és utolsó pontom. Amikor becsukom a szememet, és próbálom elképzelni, hogy milyen volt ez a találkozás, amikor az Úr visszatért, és magához hívta ezek a szolgák. Hogy is volt ez? Uram, vagy szolga, akinek ötet adtam neked, mit csináltál ezzel az öttel? És el tudom képzelni, hogy ez a szolga új örömmel, uram, ötet adtam neked, és én ezt az ötet adtam neked vissza. És olyan lehetett, mint a karácsony. Tudod, a karácsony, amikor adsz egy ajándékot valakinek, aki nagyon szeret, és tudod, hogy ő is nagyon szeret téged, és adod neki az ajándékot, és alig várod nézni a szemében, hogy fog őről. Jaj, jó. Erről van szó. Uram, ötöt adtál, én ötöt adok vissza többen, annyira jó volt, köszönöm minden, amit adtál nekem, annyira. Tetszik? Igen, uram, gyere be az én házomba. Nagy öröm van. Ünnepeljünk együtt. Én elképzelem, hogy ilyen volt, és ilyen lesz az idő végzetén. És ez az én álmom, ez az én imádságom, hogy minél több ember ebben a gyülekezetben szolgáljon, ezzel az örömmel, azzal a talentummal, amit az Isten adott, hogy mi örömet okozunk a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak, aki szeret minket, aki megfeláldozta magát, értünk, hogy minél több ember Budapesten, Magyarországon megismerje az Úr Jézus Krisztus. És adjon nekünk ilyen gyülekezetet. Amen. Amen. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, nagyon köszönöm, hogy sokszor példázatokban és képekben kommunikáltál, beszéltél, hogy értsük a te igazságaidat. És köszönöm, hogy előre megmondtad nekünk, hogy milyen lesz az utolsó napokban, mielőtt visszatérsz a földre. És emlékeztetsz minket arra a félelmetes igazságra, hogy majd sokan jönnek a te nevedben, de egy hamis evangéliumot fognak képviselni. És ugyanakkor bíztatsz minket, hogy ne bízunk jelekben és csodákban, hanem bízunk a te evangéliumodban, hogy a te evangéliumod képes a legnagyobb csodát művelni emberek szívekben, hogy megtérnek, és megváltozik az életük. És köszönjük, hogy ezek a csodákkal körül vagyunk véve mai napig, hogy te vagy az, aki megváltoztatsz embereknek az életüket, magadhoz hívod, hogy kapcsolatba kerüljenek veled. Milyen nagy dolog a te családodhoz tartozni, Milyen nagy dolog tudni az, hogy az üdvösség miénk. Hogy de mindent megtettél értük, mielőtt visszatértél az atyához. Hogy mindent elintéztél a Golgotai kereszten, hogy megváltottál minket, feláldoztad magadat, a mi bűnénket, a devéred folyt értünk. És nem csak megváltást és üdvösséget adtál, hanem elküldted a Szent Lelkedet. És talentumokat és tehetségeket adtál a te népednek. És hogy ezeken keresztül viszünk a jó hírt világszerte. És amikor mindenki meghallotta, amikor minden nyelven megjelenik az evangélium, és sokak megtérnek, és az összes kiválasztottak létszáma teljes, akkor jössz vissza. És mi ezt fogunk tudni, hogy amikor közel lesz az az idő. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy készíts fel ezt a gyülekezetet, hagyd dolgozunk, szolgáljunk úgy, mint Noé idején. Hogy készítjük a bárkáját, készítjük a te országodra, keményen dolgozunk, és hirdetjük azt, hogy igenis fog esni az eső, és el fog söpörni a világot, aki nem hiszte benned, az emberek, akik nem hisznek benned. Úr Jézus Krisztus, küld eled a Szent Lelkedet, hogy minél több ember, hogy mindenki ebben a gyülekezetben szolgáljon azokat tehetségekkel, talentumokkal, amit te adtál nekünk. Ne pazaroljunk el ezeket. Ne rejtsük el, Úr Jézus Krisztus, biztos mindenkit, és ha itt van köztünk valaki, aki úgy érezte magát, mint én, kérlek, hogy bátorítsd, erősítsd, engedj, hogy az a szikra tűzre váljon. Úr Jézus Krisztus, erősítsd meg minket a te Szent Lelkeddel, hogy örömmel, szeretetből akarunk téged szolgálni, mint pincérek, és azt tovább adni másoknak, amit kaptunk tőled. És el se tudunk képzelni, hogy az öröki valóságban te fogsz minket megjutalmazni. El se tudom képzelni. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt a gyülekezetet. Építs fel minket, mint a Krisztus teste, hogy mindenki azt a munkát, azt a szolgálat végezzen, amire hívtál minket. Úr Jézus Krisztus, így áld meg minket saját magaddal, a te Szent Lelkeddel. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.